Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntjük Önöket! Mitele Sándor vagyok ennek a Bibliaháznak és ennek a négy részes előadás sorozatnak a gazdája, vagy az egyik házigazdája. Négy részes előadás sorozat, jövőképek, mennyire biztosak címmel hirdettük meg. Az első előadásunknak a címe Globalizáció a Biblia mérlegén. És hát szeretettel köszöntöm Reisinger Jánost, a mai előadónkat. És mielőtt átadnám neki a szót, szeretnék egy néhány mondatot mondani a következő három előadásról. Néhány rövid mondatot. Ugye mához két hétre, május 2-án lesz a következő alkalom. Gépesített világ, avagy mit terveztek tányérunkra. Egy élelmiszeripari mérnök ismerősünk, barátunk tartja ezt az alkalmat, Tóth Gábor. És mához egy hónapra pedig május 16-án Elúszott jövő címmel dr. Hetesi Zsoltot, egy fizikust hívtunk meg. Hetesi Zsolt néhány évvel ezelőtt, egész pontosan 5 évvel ezelőtt járt már itt nálunk. 2009 végén egy nagyon érdekes előadást tartott. Most itt több mint 5 év távlatából szeretnénk áttekinteni, hogy azok a jövendőlések, azok a jóslatok, amelyet akkor, mint tudós, mint fizikus jövendőlt és szólaltatott meg, azok mennyiben teljesedtek. És május 23-án lenne az utolsó alkalom ennek a sorozatnak, a bibliai jövő, vagy bibliai jövőképek. Mennyire biztosak, mit mond, mit jövendől, mit tartogat számunkra a jövő. Hát kívánom, hogy mindannyiunk számára hasznos legyen ez az elkövetkező négy előadás. Előadás után van lehetőség majd beszélgetésre, kérdésekre, minden esetben az előadóktól. És én, mint házigazda, hogyha tehetek valamit Önökért, ha segítségre van szükségük, akkor a bejáratnál megtalálnak majd. És most átadom a szót Jánosnak.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot. Hirdetném, hogy holnap Kőbányán egészségnapot tartunk 11-től 18 óráig. Ez a szórólap tudósít róla. Kőbányán a Kőrösi Csoma Művelődési Házban Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök és munkatársai előadásai, de lesznek ingyenes mérések, bemutatók, egészséges ételek és a többi, tehát el lehet venni ezt a szórólapot. Másik hirdetnivalom az május 17-ére vonatkozik, és ez a szórólap tudósít róla. A főiskolánk, a Sola Scriptura főiskola minden évben rendez egy kis konferenciát, és most közeledik a reformáció 500. évfordulója, tehát nem tudom, hogy kiben mennyire tudatosult ez, hogy két év múlva. 2017-ben lesz az 1517-ben megkezdett reformációnak az 500. évfordulója, és ennek jegyében tartunk egy kis konferenciát, ide is mindenkit szeretettel várunk. Május 17-én vasárnap 10 órai kezdett el a Sola Scriptura főiskola rendezvényére, ez a Remeteu 16/A szám alatti nagy előadótermünkben lesz. Köszönöm szépen a figyelmet a hirdetések meghallgatásához, és ahogy Sándor is elmondta, egy rövid sorozatot kezdünk, inkább arra számítva, hogy közösen gondolkozunk, majd lesznek kérdések, hozzászólások. Nem nagy előadásokat szeretnénk tartani, hanem inkább elmemozdító kis bevezetőket. Hárman vagyunk előadók, és nekem az első témaként ez a téma jutott, hogy a globalizáció a Biblia mérlegén. Hát csúnya idegen szó ez a globalizáció, nem tudom, hogy valaki ezt jól le tudná fordítani magyarra. Hogyan használjuk ezt? Szinte csak ezt így használjuk, ugye, hogy globalizáció, egy globális világ. Hát én már, amikor olyan 15-20 évvel ezelőtt bejött ez a kifejezés, mivel én nagyon szeretek magyarul gondolkodni, én világegységnek fordítom ezt a kifejezést. Világegység, vagy világösszefogás, aminek mi szemtanúi vagyunk az elmúlt évtizedekben, ez az, hogy a világ egyre inkább egységesülni kíván. Ezt sokféleképpen adják vissza, például így mondják, hogy olyan a világunk, mint egy nagy falu. hogy most az egész világ olyan, mint egy nagy falu, ami az egyik részén történt a falunak, azt már egy-két perc után tudja a falunak a másik vége is. Na de hát volt egy nagyon nagy forradalom, egy elektronikai forradalom, ugye bejött az internet, bejött az, hogy tényleg az egész világon a hírek azok pillanatok alatt elérnek innen és oda, és hát egy új világképről beszéltek, főleg amikor itt Kelet-Európában lebomlottak a keleti tömb országai, tehát egy 25-26 évvel ezelőtt, már akkor megpendítették azt, hogy egy új világrendre van szükség. Ha még emlékszünk a nemrég elhunyt Margaret Thatcher angol miniszterelnök asszonyra, ő is szólt arról, hogy lesz-e új világrend, vagy nem lesz új világrend, és mi lesz ennek az alapja, vagy mi nem lesz ennek az alapja. Ennek az új szemléletformának az egyik fő kifejezési formája, hogy egységre van szükség, mert olyan sok probléma halmozódott fel az emberiség történelmében, hogy ezeket, megint idegen szóval mondom, nem lehet lokálisan kezelni, csak globálisan. Tehát nem lehet egy-egy területre szorítva kezelni, mert ezek áthatják az egész világunkat, hanem ezeket csak átfogóan lehet kezelni, tehát ezért van szükség erre a világ egységre, hogy az emberiség összehangolja a jövőt túlélő terveit. Hallhattunk arról is, hogy ennek a világegységnek a motorja Európa. Azért Európa, mert Európában két világháború tört ki, és a kelet-európai rendszerváltások során már egy harmadik világháború réme is fenyegetett, gondoljunk csak a balkáni háborúk sorozatára, és hogy megelőzzék a harmadik világháborút, ezért kell Európában lebontani a határokat, ezért kellenek a gazdasági kapcsolatok, ezért kell a politikai rendszereket is, vagy közös nevezőre segíteni, mert Európa nem engedheti meg magának a világ legkulturáltabb, legcivilizáltabb földrésze, hogy mondjuk egy harmadik világháború kirobbantásában legyen részes. Ugye az Egyesült Államok már régen zászlajára tűzte az egységet, a nevében is benn van, hogy Amerikai Egyesült Államok. Ennek a mintájára kell létrehozni az Európai Egyesült Államokat is, hát ezt most úgy nevezik, hogy az Európai Unió. Aztán egy-két évvel ezelőtt, egy olyan 5-10 évvel ezelőtt arról is hallhattunk már, és ez ma is napirenden van, hogy Ázsia is egységesülni akar. Hát hogyha van Amerikai Egyesült Államok, van Európai Unió, hát az ázsiai országoknak is összhangba kell kerülniük. És aztán utána hallhattunk még negyedsorban Afrika egységéről, tehát már minden nagy földrész az egységet a zászlajára tűzte, és így ma tulajdonképpen egy gomnyomásra már holnap bevezethetnének egy új világrendet, ami az egész világra kiterjedő egységes világrend, mert úgy tűnik, hogy ezek az évek, évtizedek óta elmondott vágyak és tervek, ezek most már annyira átmentek a köztudatba, hogy ezt nem, senki nem úgy éli át, hogy most fölülről ezt akarják, vagy a politikai vezetők, vagy rendszerek ezt akarják. Valahogy már az embereknek, hogy szokták mondani, a népnek is ez az akarata. Hogy egység, béke minden áron, ne legyenek háborúk, ne legyenek konfliktusok, se politikailag, se vallásilag, se máshogyan. Örüljünk neki, hogy megélünk, 7 milliárdan vagyunk ezen a földön. A puszta megélhetés is súlyos problémákat vett fel. Nemrég a Magyar Köztársasági Elnök is nyomatékkal utalt arra, hogy micsoda vízproblémák lesznek, a legnagyobb probléma a víz lesz. Ha már meg a víz lesz a legnagyobb probléma, az valóban nagy probléma, mert táplálék nélkül még csak el lehet élni, vagy szerényebb táplálkozással, de víz nélkül tudomásom szerint 3 hétnél tovább senki nem bírja. Tehát, hogyha már víz problémák vannak, akkor a világnak tényleg nagyon fenyegető problémái vannak. Én 3 dologról szeretnék beszélni a mai előadáson. Az egyik dolog az, hogy ugye, mert a címünk is az, hogy globalizáció a Biblia mérlegén, hogy a Biblia mérlegén hogyan állnak meg az egységtörekvések. Mert egységtörekvések mindig is voltak a történelemben, nem ennyire kiterjedt formában ugyan, de mindig is volt erre való vágyakozás, hogy valami egységes kézbe tenni a világot. Tehát először erről szeretnék szólni, hogy a Biblia eszmeileg, alapelvileg mit mond erről, hogy amikor emberek egyesülni akarnak, egységesülni, amikor az emberek összefogást hirdetnek, és ezt emberileg próbálják létrehozni, hogy nem mondjam, egy kicsit úgy azért a kényszer hatását akarják mutatni, ez hogyan áll meg a Biblia mérlegén. A másik részében az előadásnak arról szeretnék szólni, hogy Jézusnak van egy különleges tanítása, illetve egy különleges imája az egységről. Ezt szeretném egy kicsit közel hozni János evangélium a 17. fejezete szerint Jézusnak a főpapi imáját arra nézve, hogy ő milyen egységért imádkozott, milyen egységért kérte a mennyei atyát. Tehát ezt úgy is mondhatnánk, hogy mi az igazi, a keresztény egység. A harmadik befejező részben azzal szeretnék foglalkozni, hogyha ilyen óriási egységtörekvések vannak, és ez mindent elsöprő áradata a világon, akkor most lehet-e ezek ellen valamit is tenni? Mert hogyha az egész világ egyesülni akar, és szinte olyan alacsony közös nevezőt állapítanak meg, hogy szinte minden belefér ebbe az egységbe, akkor egyáltalán lehet ez ellen óvást emelni? Lehet azt mondani, hogy itt valami hiba van, vagy ez az egység ez nem megoldani fogja a problémákat, hanem tovább fogja elmélyíteni, vagy elsúlyosbítani a problémákat? Tehet-e valamit is az egyes ember egy olyan társadalomban, amiről már régóta azt mondjuk, hogy hát tömegtársadalomban élünk. A tömeggel szemben viszont nincs appelláta, mert hogyha mondjuk 9 millió ember valamit akar, akkor 20 ezer ember az olyan törpe kisebbség, hogy annak a szava szinte a semmivel egyenlő. Tehát lehet-e valamit tenni egy olyan korban, ahol szinte rájátszanak arra, hogy az emberek maguk is vágyjanak az egységre, és kényelmesen ajánlják ezt az egységet, mert ha azt mondják az embereknek, hogy hát majd a társadalmi megoldással megoldódnak a problémák, akkor az egyes ember itt mit szólhat, vagy az egyes ember problémáira itt kikíváncsi, vagy ha valaki éppen megfordítja a dolgot, és azt mondja, hogy a társadalmi problémák nem olyan könnyen oldódnak meg, épp azért nem, mert az egyes emberek sem oldják meg a problémáikat, és így tulajdonképpen ez az egység, ez a hamisságnak egyfajta más kifejezése. A hamisság mindig utat talál magának, hogy valami vonzó színbe tüntesse fel a törekvéseit. Tehát én erről a három dologról szeretnék beszélni, de mondom, hogy nem annyira előadás szerűen, mint vitaindító szerűen, hiszen mindannyian egy világban élünk, egy földön élünk, mindannyiunknak lehetnek erről kérdéseink, meglátásaink, bárki utána hozzászólhat, elmondhatja az ő meglátásait és véleményét, és lehet utána kérdezni és megbeszélést folytatni. Tehát akkor az első pontba belefogva, hogy hogyan tekint a Biblia az egységesülő világra? Egyáltalán a Biblia, ami az emberiségnek a legfontosabb történelmi könyve is. Mert tudnunk kell, hogy ilyen könyv, mint a Biblia, hogy 6000 év történelmét magába foglalja, ilyen könyve nincs az emberiségnek. Nem is tudunk összeszerkeszteni se ilyesmit különböző népeknek a hagyományaiból sem. A Biblia az özönbíz után említi először, hogy az emberiség egységesülni akart, ez a bábeli torony története. Mindjárt Mózes első könyve 10. fejezetében olvashatunk olyasmiket, hogy az emberek egyesülni akartak, és itt hívom fel mindig a figyelmét a kedves érdeklődőknek arra, hogy nagyon szemléletes ez a kifejezés is, hogy Babilon vagy Bábel. Mert ugye az özönvíz után Isten újra elmondta az embereknek, hogy szaporodjanak, sokasodjanak, és töltsék be a földet. Tehát az egész földet töltsék be, de ehelyett az emberek nem mentek el a föld minden részére, hanem egységesülni akarván kiválasztották a földnek egy bizonyos pontját, a Tigris és Eufrátesz folyó vidékét. Pontosabban hát inkább az Eufrátesz ezek közül, és ott egy óriási tornyot akartak építeni, és ennek a toronynak a nevét nevezték el, ha lefordítom a szót, a menny kapujának. A menny kapuja. Úgy tüntették fel a tervüket, hogy ők egységesülni akarnak, hogy az egység az a tulajdonképpen a legszentebb, legcsodálatosabb emberi törekvés, ez a menny kapuja, vagy Isten kapuja. Ennyit jelent az a bábili, amelyből jött a Babilon kifejezés. A Babilon kifejezés görög, a bábi, akkor még ugye görög nyelv nem volt, és nem is görög területen történt ez. A bábili kifejezés is annyit jelent, hogy a menny kapuja, Isten kapuja. Amikor Isten lenéz erre, mondja a Biblia, és néz, hogy az emberek mire törekszenek, és ott megakadályozza ezt a törekvést. Tehát az első nagy egység törekvésre azért jusson eszünkbe, hogy ezt maga Isten akadályozta meg. Maga Isten akarta elejét venni annak, hogy egy még rosszabb dolog történjen ezzel az egységtörekvéssel, mint ami addig történt a világban, és Isten összezavarja a nyelveket, az építkezés félbeszakad, nem tudják megépíteni ezt a hatalmas tornyot, és elnevezi Isten ennek a helynek a nevét Bábelnek. A Bábel az pedig héber nyelven annyit jelent, hogy zűrzavar. És ezért mindenkit szoktam kérni, így felnyújtott mutatójal, hogy mindig állítsuk ide, hogy ez az Isten kapuja, vagy a menny kapuja, itt meg mondjuk ki, hogy ez zűrzavar. Körülbelül ekkora nagy különbség van az emberi értékelés, meg az Isten értékelés között. Amit az emberek hő vágynak, a vágyaik ne továbbjának látnak, hogy egység, egység. És ezért küzdenek, hogy legyen ilyen egység, arra az Isten azt mondja, hogy most közbe fogok lépni, meg fogom akadályozni, ez maga a zűrzavar. Ez olyan zűrzavarba dönteni a világot, ahogy az ki sem fejezhető. Rögtön ennél a történetnél érdemes egy kicsit megállnunk, és elgondolkoznunk azon, hogy sokszor tehát, amit az emberek meg akarnak tenni, és egy kicsit kényszeríteni is a többiekről, hogy együtt tegyük meg, amit az emberek nagyon meg akarnak tenni, és egységnek nevezik, az tulajdonképpen a szétfeszülésnek és ember-ember által való elidegenítésének egy félelmetes tünete, csak erre más címkét ragasztanak. Tehát ez először úgy tüntetik fel, mint egység, de amit kényszerítenek az emberek, amit nagyon végre akarnak hajtani, szóval ezért mondja a Biblia, hogy Isten világrendjében nincs helye a kényszernek, mert amit az emberek társadalmilag programszerűen kényszeríteni akarnak, még ha az egységesülés címkét ragasztják is rá, az tulajdonképpen ahhoz fog hozzájárulni, hogy az emberek eltávolodnak egymástól, elidegenednek egymástól, mert nem hallgatják meg az embereket, hanem valamit rá akarnak erőltetni az emberekre, ami az igazi emberi vágyaktól távol van. Ha most nem szeretném végignézni az egész bibliai beszámolót a történelmről, aztán utána a Biblia Dániel könyvében beszél arról, hogy körülbelül az időszámításunk előtti 7.-6. század fordulóján, tehát úgy Bábel után azért több évszázaddal, újra megjelenik ez az eszme, hogy egy világhatalom vegye a kezébe az egész föld irányítását. Ez addig nem volt meg, de amikor a babiloni hatalom a 7.-6. század fordulóján ezt eszébe veszi, hogy az övé kell, hogy legyen az egész föld. Ő fog majd az egész földnek irányt mutatni. Ő majd egységbe fogja hozni az egész világot. Elindul egy olyan lavina, ami mind a mai napig tart. Mi tart mind a mai napig a dániai proféciák szerint? Az, hogy az emberiség az elmúlt 2600 évben valahogy elfogadja ezt az eszmét, hogy kell, hogy a világot egy hatalom vezesse. Kell egy világhatalom, kell egy nagyon erős hatalom, amit a dániai proféciák először Új-Babiloni birodalomnak neveznek, utána Médó-Perzsa birodalomnak, utána a Nagy Sándori Görögországnak és nyomában a hellenizmusnak, és 2000-2200 éve pedig föllépett a mi világunk színpadára egy olyan hatalom, ami mind a mai napig kézben tartja a világot, és ezt olyan ügyesen teszi, hogy szinte senki nem vesz észre, hogy melyik ez a hatalom, de a Biblia azt mondja, hogy ez Róma. Ez Róma. Rómának a gondolkodása, Rómának a diplomáciája, Rómának a politikája, Rómának a jogrendje, a római vallás maga, ami az egész vallástörténet egyik kirívó jelensége, hogy minden más vallást magába olvasztani, és a vallást azt nem igazságkeresésre felhasználni, a vallást azt a hagyomány és a szokás részévé tenni. Ez Róma, aki 2200 évvel ezelőtt fellép, és oly sok történelmi szakasz, ugye a Rómának van egy ókori szakasza, van egy köztársasági Róma, de van egy császári Róma, aztán a nyugat-római birodalom elbukása után van egy középkori Róma, a középkori Róma meggyengülése, után úgy tűnik, mintha letűnne a történelem színpadáról a 18. század végén, de lesz egy új hajtás majd a 20. században, és újra visszanyeri a hatalmát. Szóval erről lemondok most, hogy ezt részleteiben elemezzem, erről nagyon sok könyvet jelentettünk meg, és ennek utána lehet nézni, de főleg a bibliai proféciák alapján, tehát Dániel könyvének a 4 vázlat proféciájából és Jelenések könyvének a 4 vázlat proféciájából. Én most rögtön ugrok egyet Bábel és a világhatalmi versengések és törekvéseket így egy kicsit átugrom, és rögtön szeretnék eljutni a 20.-21. századba, hiszen a témánk ezt követeli, és a 20.-21. századról 2 döntő profécia van a Bibliában, ami az egységet illeti, ami az egység törekvéseket illeti. Mind a 2 nagy profécia a Jelenések könyvében található meg. A Jelenések könyvének először a 13. fejezetében, utána pedig a 17. fejezetében. Érdekes a sorrend is, hogy vezeti elénk a Biblia ezeket az egységtörekvéseket. A Jelenések könyve 13. fejezetében 2 hatalomról van szó. Egy tengerből feljövő fenevadról és egy szárazföldből kiemelkedő fenevadról. Ezeket írja le a profécia, nyilván egy látomás tárul János apostol szem elé Pátmos szigetén, és a 13. fejezet, az egész Jelenések könyve 13. fejezet erről a 2 hatalomról szól, és arról, hogy ez a tengerből feljövő fenevad és ez a földből feljövő fenevad hogyan egyesíti az erőit, és hogyan próbálja az egész világot abroncsba fogni, hogyan próbálja az egész világot egy kézbe állítani, tudnék az első hatalomnak, a tengerből feljövő fenevadnak a kezébe, akinek a kezére játszik ez a földből feljövő fenevad, tehát minden cselekedetét azért teszi, hogy az előzőnek a hatalmát még nagyobbá tegye. Tehát 2 nagy hatalomról, azt is el lehet árulni, mert hiszen ennek a proféciának a vizsgálata is azért külön előadást igényelne, tehát ebbe se szeretnék úgy nagyon belemenni, hiszen én arról akarok az első pontban beszélni, hogy az egységesülő világot milyen minősítéssel látja el a Biblia. Tehát csak a legvázlatosabban, és csak annyit mondok el, amit talán érthető a dolgok azonosítása nélkül is, hogy szó van egy érdekes egyházi hatalomról, és szó van egy politikai hatalomról. Tehát az egyház és a politika, a vallás és az állami hatalom egyesítését állítja elénk, hogy mondjam, világhatalmi magasságban, világhatalmi szintéren láttatva ezt a Jelenések könyve 13. fejezete. Tehát azt jövendöli meg a Szentírás, ugye 2000 évvel ezelőtt, hogy az egyházi hatalom és a világi hatalom olyan szoros egységbe fog kerülni egymással, és a világi hatalom ki fogja szolgálni az egyházi hatalomnak az igényeit, hogy először a mai kor világ egységét így állítja elénk a Biblia. A második fejezetben, a Jelenések könyve 17. fejezetében egy nagyon megrendítő látomás áll. Ezt a látomást régi keresztények is sokat firtatták. Ha valaki jól ismeri Dantének az isteni színjátékát, ami mégiscsak az európai irodalom egyik legnagyobb műve, ott Dante fölidézi ezt a jelenetet, és tercinákba szedve mondja el, hogy amikor a nagy vízből kijön egy fenevad, ugyanaz a fenevad egyébként, mint a 13. fejezetnek a nagy vízből, a tengerből feljövő fenevada, és a fenevadnak a hátán meglát egy bíborba és karlátba öltözött asszonyt, aki egy arany serleget tart a kezében, és aki, mint egy ilyen parázna asszony, a föld királyaival parázna viszonyt folytat, és közben pedig az arany serlegből leitatja a föld összes népét és lakosát. Ez a második, talán még az előzőnél is megrendítőbb látomás az egységről, erről a világegységről, hogy ez az egész földre kiterjedő világegység lesz, ez nem olyan lesz, mint régen Bábel, hogy csak a föld egy részén, hanem az egész földre kiterjedő világegység. Ennek a világegységnek is egy már felidézett hatalom lesz a vezető ereje, de ami megdöbbentő, hogy ennek a fenevadnak a hátán egy olyan parázna asszony ül, aki a föld királyaival paráználkodik, tehát megint csak ráutal arra, hogy a Bibliában az asszony az egy lekötött jelkép. Az asszony az mindig az Isten egyházának a jelképe, a tiszta asszony a hűséges egyház jelképe, a parázna asszony pedig a Krisztus nevét valló, de éppen a Krisztussal ellentéteset cselekvő, noha a látszat szerint mindig ugye kínosan ügyel arra, mint hogy a Krisztus útjait követné, nek a jelképe, tehát két jelentésű az asszony jelképe, a tiszta asszony az igaz egyház jelképe, a parázna asszony a hamis egyház jelképe. Itt egy hamis asszony, egy ilyen parázna asszony, aki meg is nevező, hogy a királyokkal paráználkodik, ugye a Bibliában ez is egy lekötött jelképes összefüggés, hogy amikor az egyház és az állam szövetségre lép, ezt a Biblia egy parázna viszonynak állítja be, mert az államnak is megvan a maga sajátos feladata, az egyháznak is, vagy egyházaknak is megvan. A kettő nem téveszthető össze, amikor ezek a ketten mégiscsak összeborulnak ott valami Isten szempontjából nem kívánatos, de minden jó érzésű ember szempontjából is egy nem kívánatos dolog ölt testet. Tehát ezért is félelmetes dolog, hogy szinte megismétli ugye a 13. fejezetet, de ami még ennél is félelmetesebb, hogy a serlegben bódító ital van. És elkezdi leitatni az embereket, és a föld népei megrészegednek ettől az egységtől. Tehát itt van az, amire már utaltam, hogy az egységet úgy kényszerítik, hogy közben mindenki előtt úgy látszódjék, hogy ez én legtisztább vágyakozásom. Itt van a nagy hamisság, itt van a kutya elhantolva. Tehát amikor valaki úgy kényszerít dolgokat erre a világra, hogy közben az emberek meg ezt úgy élik át, hogy ezt nem is kényszerítik, hát én is ezt akarom. Ez teszi ezt az egységet félelmetessé és kivéthetetlenné, és erre a két látomásra azért hívnám föl a figyelmet, mert aki ezt nem ismeri a Jelenések könyve 13. és 17. fejezetéből, nyugodtan ki lehet mondani, hogy a mi világunkra való jézusi reflektorfény csóváját nem ismeri, hiszen a Jelenések könyve ugye így kezdődik, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise, tehát ez Jézus Krisztus mutatja be azoknak, akik őt követik. Az is érdekes még a bódító serleg után, hogy ahogy folytatódik tovább ennek a látomásnak a részletezése, ugye János apostol magyarázatot kíván, és meg is kapja egy mennyei angyaltól, a Jelenések könyve 17. fejezet 2. részében lokalizálja ennek az egységnek a központját, és ezt Európára lokalizálja. Megjelenik az a 10 király, ami Európának egyik jelképe. Itt csak nagyon távirati stílusban tudom mondani, hogy Európára nézve három nagy fejezet szól a Bibliában, tehát három nagy profétikus fejezet. A Dániel könyve 2. fejezete, a Dániel könyve 7. fejezete, és ez a Jelenések könyve 17. fejezete. Nagyon kérlelek mindenkit, hogy ne nekem higgyen, meg egyáltalán ne az előadónak, hanem a saját személynek. Vegyük elő Dániel könyve 2. fejezetét, ott Európát 10 lábúj jelképezi, de olyan ez a 10 lábúj, hogy a vas és a cserép elegyeként mutatja be a továbbfutó rómaiság, mint vas, és az ázsiaiság, hogy az európai államok mindegyike Ázsiából jött ki, és az ázsiai
népeknek mind a mai napig ugye az agyagművesség a fő kultúrájuk, tehát a vas és cserép, tehát az európai államoknak egyik jelképe a Bibliában, a vas és cserép, csak ideig, óráig egységesülő ereje, mert ezek húzamosabb ideig nem tudnak, hogy a vasra a cserép rátapad, az agyag rátapad, de egy idő után ugye az le fog patogzódni. A Európának egyik jelképe, tehát Dániel könyve második fejezetében ez a 10 lábúj. A Dániel könyve 7. fejezetében már erre építve a 10 szarv, tehát a 10 szarv, ami a fenevadnak a testéből kijön, a 10 szarva jelkép, aztán ebből a 10 szarvból kijön egy kis szarv, aminek okos szemei és nagyokat szóló szája vannak, tehát további részletezések Dániel könyve 7. fejezetében, és mindezt megismételve a Jelenések könyve 17. fejezete elmondja azt, hogy ez a 10 szarv, ez a 10 hatalom, ugye ez egy globális szám, hiszen Európában több állam van, mint 10, de hát ahogy 10 lábújunk van, a 10 lábújra épül, hogy 10 szarv, ez egy jelképes száma az európai államoknak, ugye a 31 néhány állam van, már az Európai Unióban is sok beletömörült, de ezért azt mondja, hogy ezeknek egy a szándékuk, ezeknek az európai államoknak, az a szándékuk, hogy erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják, tehát akin ül a parázna asszony, és ezeknek még az a szándékuk, és itt válik nagyon megrendítővé a bibliai leírás, és ezt csak a Biblia tudja megtenni, ha a Biblia valóban Isten szava, akkor ezt nyugtázhatjuk is, hogy ez csak Isten látja így, és hogyha valaki Istent követi, az is így fogja látni, de hogyha nem követi az Istent, akkor soha nem fogja így látni, hogy ezek a bárány ellen viaskodnak. Tehát ezt is kimondja a Biblia, ezek a bárány ellen viaskodnak. Nagyon szép az egység, de ezt az egységet, hogy leírja ez a 17. fejezetbeli látomás, most már kifogyott ez a kis könyv, amit írtam a Jelenések könyvéről, egy rövid összefoglalás, miről szól a Jelenések könyve. Kénytelen voltam ennek a fejezetnek egy nagyon visszataszító címet adni, mégpedig ezt a címet, hogy Bordélyház és kocsma. Tehát Bordélyház és kocsma. Mert ugye az, hogy üzletszerű paráznaság van, tehát hogy a parázna asszony a madám, és a parázna lánya is vannak, és vannak vevők is, ugye ezek a királyok, ez egy bordélyház, nagyon visszataszító, félelmetes jelkép. Az pedig, hogy ott van a seleg, és mindenkit le akar itatni. És a föld összes népét le akarja itatni, hát ez pedig a kocsmának a jellegzetessége. Tehát a mi világunkra nézve a Biblia 2000 évvel ezelőtt maga Jézus Krisztus ezt a két jelképet talált. A mi világunkra nézve, hogy bordélyház és kocsma. Az egység olyan egység, amelynek a résztvevői szinte megittasodva ettől a nagy egységtől, szinte azt se tudják, hogy mit tesznek, de világosan kimondott a szöveg, a bárány ellen viaskodnak. Hát ahogy a bárány is egy lekötött jelkép a Bibliában, a bárány Jézus Krisztus jelképe. Tehát ha csak ennyit hallunk, hogy ezek valami Krisztus ellenes dolgot tesznek, de természetesen Krisztus nevében. Ugye ettől már a dánieli proféciák hozzászoktattak bennünket, hogy Krisztus ellen a legcélra vezetőbben úgy lehet küzdeni, Krisztust úgy lehet támadni, hogy az ő nevében kell valami olyasmit tenni, ami nem az ővé, nem az ő tanítása, de aki nem jár utána annak, hogy mi is a Krisztus tanítása, vagyis hát egy ilyen tömegtársalomban, hogyha valaki azt mondja, hogy ez a Krisztus tanítása, és az emberek nem veszik a fáradtságukat, és nem járnak utána, hogy ez nem Krisztus tanítása, akkor ezt mindenki beveszi. Tehát Krisztus ellen nem azt tesz a legtöbbet, aki ateista. A legnagyobb ellenség a Biblia szerint nem a nyílt Isten tagadás és a nyílt Krisztus ellenesség, hanem a Biblia szerint a legnagyobb ellenség a Krisztus nevében fellépő Krisztus ellenesség. Ez már Dániel könyve 7. fejezetétől fogva a proféciákban nagyon részletes kifejtés nyer, tehát itt a Jelenések könyve 17. fejezetében, hogy ezek Krisztus ellen viaskodnak, de közben az asszony olyan gyönyörű, szép bíborba, skarlátba van öltözve, és olyan szépséges a kinézete, és a serleggel bódítja az embereket, tehát nem egy furkósbottal vágja őket fejbe, hanem meg akarja szerezni az embereknek a beleegyezését abba, hogy ők ezt jónak látják. Nos hát, kedves hallgatók, én ennyivel szeretném az első pontot önöknek érzékeltetni, hogy a Biblia, amikor az egységről szól, és profétikusan megjeleníti előttünk, hogy az az egység, amire az emberek vágyakoznak, amit emberi hatalmak akarnak létrehozni, az egy nagyon veszélyes egység. Az egy nagyon fonák egység. És nagyon emberellenes egység, csak ezt valaki úgy tudja beöltöztetni, mint hogyha ez lenne a világnak a legszebb törekvése. Ne felejtsük el, hogy a Bibliát csak azt tudja olvasni, aki elfogadja belőle Jézusnak egy nevezetes kijelentését, hogy ki ma a világ fejedelme. Kit nevezhetünk a világ fejedelmének? Ugye én visszaemlékezem azokra az időkre, amikor én még a Bibliát nem ismertem. Én például sátánnak a puszta létezéséről se voltam bizonyos. Hát tudtam azt, hogy van egy ilyen kifejezés, vagy sokan azt mondják, hogy van egy ilyen lény, tehát hogy a sátán, az ellenség, az ördög. De úgy gondoltam, hogy ez már nagyobb részt a múlté, régebben volt az emberek hiedelem világában egy ilyen személy, de hát modern emberek már ilyenben nem hisznek. És amikor a Bibliát kezdtem olvasni, és kezdtem látni, hogy Jézus milyen kifejezéseket használ, hogy sátán a világ fejedelme, és főleg Jelenések könyve 12. fejezetében akadhat meg a szemünk azon a kijelentésen, ami szintén a mikorunkra vonatkozik, hogy sátán mind az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát maga ez az elhitetés, ez a legnagyobb egységbe való beletuszkolása az embereknek, hogy higgyétek el emberek, hogy emberileg meg lehet oldani az emberiség problémáit egységesüléssel. Az emberiség valamennyi problémájára ez a biztos megoldás, hogy félre kell tenni az ellentéteket, a politikai, vallási, kulturális ellentéteket, és a legbiztosabb megoldás az, hogyha egységre juttok, ez a Biblia szerint nem Istentől származó szándék. Ez ennyit az első pontról, de mondom, csak erről is egy külön előadást lehetne tartani, nekem már át kell térnem a második pontra, de hát akkor mi az igazi egység? Mert érezzük, hogy az egység az két oldalú kifejezés, annak lehet negatív, de lehet pozitív vetülete is. Hát most lapoznám fel János Evangélium a 17. fejezetét, és most szeretném a kedves hallgatók figyelmébe idézni, hogy Jézus Krisztus hogy beszélt az egységről. Egyrészt kinek az egységéről beszélt, tehát az egész világ egységéről beszélt. A keresztények, az összes keresztény egységéről beszélt. Vagy csak azok egységéről, akik az ő szavát elfogadják és komolyan veszik, azok egységéről beszélt. Miért imádkozott Jézus? Milyen egységért imádkozott? János Evangélium a 17. fejezete így kezdődik, nem olvasom fel az egész fejezetet, csak kivonatosan fogok áttekinteni rajta. Ezeket beszélte Jézus, és felemelte szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. A főpap imának az elején itt van ez a hangsúlyos mondat. Az pedig az örök élet. Mindenki már itt a földi életben döntést hoz, hogy szeretne örökké élni, vagy belenyugszik ebbe, hogy itt a halál mindent letarul, és néhány évtized után föld alá kerülünk. Minden embernek ezt végig kell gondolnia. Belenyugszol abba, hogy a földi élet néhány évtized, és utána mindennek vége, vagy pedig keresed a megoldást, keresed a nyitját annak, hogy hogy lehet örökké élni, annak ellenére, hogy minden ember meghal. És Jézus azt mondja, hogy az pedig az örök élet. Nem azt mondja, hogy az lesz az örök élet, mert az örök életre a Biblia sokat szól, hogy lesz örök élet. De itt Jézus azt mondja, hogy az pedig az örök élet. Tehát itt jelen időben mondja, hogy úgy tudjuk megszerezni az örök életet már itt a Földön, hogy megismerjük az egyedül igaz Istent, és akit elküldött, a Jézus Krisztust. Ez az örök életre jutásnak a feltétele. Hogy megismerjük az egyedül igaz Istent, és figyeljük meg, hogy Jézus milyen pontosan fogalmazott, oda tette ezt a jelzőt, hogy egyedül igaz. Ugye sok istenkép van a forgalomban, tulajdonképpen mindenütt Istenről beszélnek, minden vallás így vagy úgy Istenről beszél, és sajnos a hétköznapi életbe is az emberek többségének a gondolkodás módjába beleszivárgott. Én nagyon sokat hallom, biztos önök is sokat hallják, hogy az emberek azt mondják, hogy mindegy, hogy milyen Isten, az a fő, hogy higgyen benne. Ne vitatkozzunk, hogy muzulmán, aki Allahnak mondja, vagy keresztény, aki Istennek, vagy mondjuk a buddhista, aki nem is hisz személyes Istenbe, ő magába hisz, hogy ő a megistenült ember. De mindegy, hogy milyen Isten, a lényeg az, hogy ne legyen ateista, ne legyen istentagadó, mindegy, hogy milyen Isten, aki Isten hívja, az Isten hívő. A Biblia ezt egyáltalán nem támasztja alá, Jézus egyetlen egy mondatával is helyreállítja ezt a ficamot, és azt mondja, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten. Tehát Jézus ezzel azt mondja közvetve, hogy sok istenkép van forgalomban, az emberek nagyon sokféle Istenbe hisznek, de ezek nem igaz istenek. Ezek bálványistenek, ezek hamis istenek. Vagy az emberek találták ki ezeket, vagy a szokásból öröklődött, az ősök hagyományából, mindenképpen valami emberek által kitalált Isten. Ezek a hamis istenek. De van egy egyedül igaz Isten, de csak egy valaki, aki gondoskodott arról, hogy önmagát feltárja az embereknek. Aki gondoskodott arról, hogy minden ember kezébe oda juthat a Biblia, és mindannyian megismerhetjük a Bibliába, hogy ki a mi Istenünk, ki az a teremtő, gondviselő, érettünk az életét odaadó Isten, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. 6. vers. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nékem adtál. Tieid voltak, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Tehát Jézus most tér rá arra, hogy olyan emberek egységért fog könyörögni, akiknek ő meg tudta mutatni az egyedül igaz Istent, akik elfogadták az ő beszédeit, elfogadták az Isten, elfogadták azt, hogy nem én fogom megmondani, hogy ki az Isten, nem én fogom megmondani, hogy nekem milyen Isten tetszik. Elnézést a profán szóhasznát, én nem én fogom leakasztani a szögről, hogy nekem milyen Istenre van szükségem. Egyik ember azt mondja, nekem szeretetteljes Istenre van szükségem, Isten nehogy igazságról beszéljen. Másik ember azt mondja, nekem szigorú Istenre van szükségem, aki példát statuál, szeretet háttérbe szorítva. Ne az ember dönts el. Istenben a szeretet és az igazság találkozik. Isten olyan valaki, akit mi nem tudunk kitalálni. Isten olyan lény, akitől fogadjuk el, hogy ő mit mond önmagáról. Nékem adtad azokat, akik elfogadták, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nékem adtál. Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam, és ők befogadták. És igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Figyeljük meg, hogy Jézus állandóan erre teszi a hangsúlyt. Vagyis mire? Hogy tudjuk meg mi azt, hogy mi az igaz Istenben hiszünk-e vagy sem? Hogy tudjuk meg azt, hogy lehetünk bizonyosak abban, hogy mi az igaz Istent követjük? Hiszen Istent senki nem látta. Mindenki hivatkozhat, de ki látta az Isten? Mert hogy tudjuk akkor, hogy mi az igaz Istent követjük? Egyetlen egy biztos eszköze van ennek, hogy bizonyossággal alapítsuk az életünket, hogy befogadni az Isten beszédeit, mert az Isten beszédeivel magát, az Istent fogadjuk be. Ezzel nem mondtam nagyon nagy dolgot, ez olyan, mint a hétköznapi életben azt mondom, hogyha nekem van édesapám és édesanyám. Ugye általában mindannyiunknak volt vagy van egy vagy két szülő. De mikor tudom én azt, hogy ki az én szülőm? Ha meghallgatom. Ha tudom, hogy ő mit mond, mire nevelt, így van ez Istennél is. Ha én elfogadom, amit az Isten mond, akkor van nekem egy egyedül igaz Istenem, akiben megbízom, és aki vezethet engem. Én ezekért könyörgök. Tehát figyeljük meg, Jézus, én ezekért könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tieid. Egy nagyon érdekes mondat, hiszen mindenki tudja, aki keresztül, hogy Krisztus az egész világért eljött. Jézus mindenkiért odaadta az életét. Jézus nem vált, mindenkiért meghalt a keresztfán. De amikor arról van szó, hogy Jézus könyörög azoknak az egységéért, akkor nem a világ egységéért könyörög, külön mondja is, hogy én ezekért könyörgök, akik befogadták a beszédeidet. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tieid, és az enyémek mind a tieid, és a tieid az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. Én nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak. Én pedig te hozzád megyek, Szentatyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a te nevedben, akiket nékem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Ugye a 12 apostolról beszél, de azok között egy áruló volt, a veszedelemnek fia mindig Júdással lefoglalt kifejezés a Bibliában. Most pedig te hozzád megyek, én ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömömet teljesen bírják ő magukban. Én a te ígédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Jézusnak ebben az imájában fenségesen bontakoznak ki a gondolatok, hogy Jézus teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy igaz egység kik között lehet. Igaz egység kik között lehet, akik elfogadják Isten szavát, akik elfogadják Jézus áldozatát, akik maradéktanul azonosulnak az Isten gondolataival. Igaz egység csak hasonló gondolkozású emberek között lehet. És hasonló gondolkozású embereket nem kell manipulálni az egységre, nem kell rávenni az egységre. Hasonló gondolkozású emberek, ha kínaiak, vagy chileiek, vagy Ausztráliából jönnek, vagy Európából, azok még sokszor nyelvismeret nélkül is jobban megértik egymást, mert hasonló a gondolkozásuk. Nagyon szeretem Platonnak, a híres görög bölcselőnek az egyik verséből, mert ő verseket is írt, azt a kifejezését, hogy mi a világon a legértékesebb, és erre így felel, igaz emberek egyetértő gondolkodása. Igaz emberek egyetértő gondolkozása, akik törekszenek megismerni az Istent, akik elfogadják Isten segítségét, akik megváltoznak, megtérnek, újjászületnek az Isten ereje által, és ezeknél az embereknél természetes lesz az, hogy össze fognak tartani, nem azért fognak összetartani, mert cinkosok, vagy mert bandákba akarnak verődni, azért tartanak egybe, mert ugyanazt a művet akarják folytatni, amit Jézus tett, és itt Jézus mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, nem azt kérem, hogy a követőimet egy rezervátumba helyezd, és ott védve legyenek minden bajtól, azt kérem, hogy belül adj nekik erőt, hogy őrizd meg őket a gonosztól, hogy tudják képviselni az evangéliumot, és tudjanak mennél több ember számára hiteles példa lenni, hogy azok az emberek is megtérjenek. Mivel szenteld meg őket? Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Az igazságban mindig lehet egység. És az igazságban való egység, ez az Isten szerinti egység. És ez természetesen fog bekövetkezni olyan emberek között, akik esetleg régen katolikus volt az egyik, a másik református volt, a harmadik zsidó volt, a negyedik ateista volt, de megismerték az egyedül igaz Istent, a Biblia Istenét, és azután ők már nem katolikus, református, zsidó és ateista, hanem az igazi Istent megismerő emberek, és teljesen másodlagos, hogy valaki milyen származású, vagy nő, vagy férfi, vagy fiatal, vagy idős. Ezt olyan sokszor elmondja a Biblia, például Galata levél 3. fejezetében maga Pál apostol is, hogy ti egyek vagytok Jézus Krisztusban, mert ti megismertétek az igazságot, megismertétek azt a valakit, aki azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és külön fölhívnám itt a figyelmet a János 17:17-re, mert a János 17:17 a Bibliának egyik legrövidebb meghatározása, és főleg a legfontosabb kérdésről, hogy mi az igazság. Hát mi az igazság? Hol van az igazság? Mit tekintsünk igazságnak? Azt tekintsünk igazságnak, amit mondjuk 6 milliárd ember mond. Az igazság egy statisztikai valószínűség. Amit a legtöbb ember mond, az az igazság. mit tekintsünk igazságunk, amit nagyon nagy hévvel képviselnek, nagyon nagy elhitető erővel hoznak a tudomásra. Mi az igazság? Az igazságról Jézus azt mondta, a te igéd igazság. A te igéd igazság. Amit az Isten mond, a Biblia beszéde, az igazság. Arra már Bölcs Salamon is azt mondta, hogy se hozzátenni nem tudsz, se elvenni nem tudsz belőle. Amit az Isten mond, az úgy volt, úgy maradt és úgy is van. Amit az Isten szól, az az igazság. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Ezek között az emberek között is küzdeni kell az egységért. Mert az igaz egység, ami tehát az igazságban gondolkodó emberek egysége, az egyedül igaz Istent elfogadó emberek közössége, a Krisztust igazán követő embereknek a közössége, ez a valódi egység a világon, ezért is küzdeni kell. Ez se jön azért úgy magától, mert ennek is vannak ellenlábasai. Például mi hat ez ellen az egység ellen? Hát először is hat a saját tulajdon természetünk. A saját tulajdon természetünk sajnos az a Biblia szerint hamis, hazug természet. Nekünk nem kell az igazság. Az ember, mint a tűztől fél, az az igazság. Tehát amikor Jézus azt kéri, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság, szenteld meg őket a Biblia kijelentéseivel, hogy azokat be tudják fogadni, a Biblia beszéde átalakítsa az embereket. Hát ki ne tapasztalta volna ezt, hogy a Bibliát kézbe se tudtuk venni? Hát miféle ellenerők hatottak? Nem az állam mondta azt, hogy nem vehetem kezembe, hanem azt mondta, hogy nincs időm rá. Nem érthetem meg, mit foglalkozzam én ezzel? Ki ne tapasztalta volna ezt évekig, évtizedekig? Én például 25 évig voltam ilyen helyzetben, hogy igazán kézbe venni úgy a Bibliát, hogy most hallgassál, mert amit olvasol, az az Isten szava. Hát mindig azt akartam látni, hogy az én egyházamat mi igazolja. Vagy az én kedvtelésemet, vagy az én felfogásomat mi igazolja. Hát addig, ameddig erről az oldalról nem mozdulunk el, addig nem tudunk mit kezdeni azzal, amit az Isten akar belülünk formálni, mert egyszerűen mi akarjuk a magunk hatalma alá vetni az isteni beszédet. Magát az Isten, az ember Istennek képzeli magát, és valóban olyan szabad minden ember, hogy amíg él itt ezen a világon, lehet is Isten, csak az a kérdés, hogy célra vezető-e. A 100. Zsoltárban van ez a kifejezés, hogy ő teremtett minket, nem mi magunk. Hát az ember élhet úgy, hogy itt vagyok a világon, azt csinálok, amit akarok, én magamat teremtettem kvázi, már olyan értelemben, hogy ne szóljanak bele az életembe, majd én felnőtt emberként eldöntöm, hogy mit akarok, és én vagyok a mérték, én vagyok az Isten. Kedves hallgatók, az igazi egység az mindig az igazságban való egység, de az igazság, hogyan is mondta Pascal a nagy fizikus, az igazság rangrejtve jár ezen a földön. Az igazság olyan, mint egy kivert kutya. Kinek kell az igazság? Szent György Albert is azt mondta, az embereknek nem az igazság kell. Az embereknek a kényelmes élet kell. Az embereknek nem az igazság kell. Amit az emberek rögtön meg akarnak ragadni, hogy jobban éljek, kényelmesebben éljek, el tudja magamról mondani, hogy én egy bizonyos életszínvonalon éljek. És Szent György ehhez, mint biológus és hát kutató, professzor hozzátette, azt mondta, hogy figyeljük meg, hogy ki cselez ki bennünket a legjobban, a saját agyunk. Mert az agyunk be se engedi azt az információt, ami ellenünk szól. Hát az agyunk azt engedi be, ami igazol bennünket. Hát mi az igazságnak a legnagyobb ellenlábasai vagyunk. Ahhoz, hogy igazság egy ember életében érvényesüljön az igazság. Ez Pál apostol a 2. Korintus levél 4. fejezetében a világ teremtéséhez hasonló csodának nevezi. Azt mondja Pál, hogy ahogy az Isten szólt, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, hogy a semmiből minden meglegyen, ez az Isten teremtett világosságot a mi értelmünkben is, hogy lássuk az ő arcát Jézus Krisztus dicsőségében. Tehát egy óriási dolog ez, hogy valaki az igazságot elfogadja, a hazug ember, a hamis ember, hogy az igazságot elfogadja. Óriási dolog küzdeni azért, hogy más, szintén igazságot elfogadó emberek között legyen egy igaz egység. Ez is óriási, roppant mű és feladat, de ezért Jézus imádkozott. És ennek a mércéjét meg is állapította. Azt mondja, Nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy minnyájan egyek legyenek, és ez a minnyájan egyek legyenek, ez nem az egész világra vonatkozik. Ez nem a kereszténységre vonatkozik, azokra vonatkozik, akik az Isten beszédét maradéktanul elfogadták, legyőzték a saját természetüket, igazságosan akarnak élni Jézus követésében, hogy minnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi is egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiképpen engem szerettél. Részleteket olvastam fel, de több mint a felét Jézusnak a főpapi imájából, amit tehát így summázhatunk, hogy van pozitív egység is ezen a világon, de ez a pozitív egység csak azoknak az egysége, akik Istent, az egyedüli Istent maradéktanul elfogadták a beszédei által, és akiknek szintén egységesülniük kell, ezért az egységért nagyon késhegyre menő harcot kell, hogy vívjanak, mert az emberi természet végigkísér bennünket a halálunkig. A világ ezt az egységet nem akarja, a világ egy másik egységet akar, és a másik egységet tálcán kínálja az emberek számára. És így jutunk a harmadik befejező kérdéshez, hogyha tulajdonképpen Jézus a keresztények egységért imádkozott, és azért ez egy nagyon pontosan körülhatárolható, a másikhoz képest azért egy sokkal szűkebb csoport. Hát akkor itt mi esélye van a gramnak a mázsához képest? Ha a világon a gőzhenger elejével halad előre ez a sok egységtörekvés, és ezen belül ugye a földrészeknek és a politikának és mindennek az egység, és ez szintén úgy elámítja az embereket, hogy ez az egész világ problémáit meg fogja majd oldani, és ezt mindenki tulajdonképpen el is fogadja addig a pillanatig, ameddig komolyan kezében nem veszi a Szentírást, és nem ismeri meg Istent és Isten beszédeit. Na de hát akkor is mi esélye van a gramnak a mázsához képest? Itt szeretnék néhány bibliai kijelentésre hivatkozni, hogy a Biblia ilyen hatalmas dolgokat állít, hogy ami embereknél lehetetlennek látszik, az Istennél lehetséges, ugye ez Máté 19.26-ban Jézusnak egy nevezetes kijelentése, hogy amit mi emberileg elvetünk, tehát a horizontról is eltessékelünk, azt mondjuk, hát ez lehetetlen, mert ha 7 milliárd ember ezt kívánja, akkor te mondod meg azt, hogy te meg nem ezt kívánod, hát ez ne is szólaljál meg, mert ez egy világidegen magyarázat. Az első János levél, 4. fejezet, 4. versében az idős János apostol csak ugyan nagyon egyszerűen egy gondolatmenet következtében között ezt mondja, ti az Istentől vagytok fiacskáim. Már idős volt, ezért egy fiacskáinak nevezte a keresztény testvéreit. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek, ugye, amit az előzőkben beszélt, hogy milyen tévtanításokat, más elterjedt dolgokat, és legyőztétek azokat, és most van ez a félmondat, mert nagyobb, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Mert nagyobb, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ami a világban van, és amire készül a világ, az mindig egy hatalmas, kiterjedt, egy ilyen monstruózus dolognak látszhat. De azt mondja a Szentírás, hogy akik hívő emberek, azoknak más a látásmódjuk. Akik hívő emberek, azok tudják, hogyha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Hogyha egy valakivel ott van az Isten, az az egy valaki a sokkal erősebb, mint akár 7 milliárd. Mert Istennél nincs lehetetlen. Tehát ezért mondja ilyen nagyon határozottan, hogy nagyobb, aki bennetek van, mint aki a világban van. A világ fejedelme mindent összehozhat. Luthernek a híres diadalmi éneke is ezzel fejeződik be, hogy a világ fejedelme mindent fölvonultathat a hívő emberek ellen, és el is vehet tőlük mindent. Azt mondja, elvett tőlük otthont, családot, rokont, pénzt, vagyont, mindent elvehet. Azt mondja a Luther a diadalmi éneke végén, hogy veszhet, vihetik, vigyék, vigyék. De miénk marad az ország? Miénk marad az, amit Krisztus megígért az őt szeretőknek? Ugyanezt látjuk az 5. fejezet 4. versében is, tehát a János első levele 5. fejezet 4. versében, mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Itt beszél a Biblia, hát erről sokszor beszél, de ilyen határozottan, ritkán, hogy a hit az le tudja győzni az egész világot. Ha valaki Istentől való igaz hitet nyer, annak az ereje, ha csak egy ilyen gramnyinak látszik is, az le tudja győzni az egész világot. A győzelem, ami legyőzte a világot, a mi hitünk. Mindannyian tudjuk, hogy a Bibliában van a hitről is, nem csak a szeretetről van egy szép himnusz, hanem a hitről is van egy ilyen himnikus rész, ez a zsidókhoz írt levél 11. fejezete, ezt is szeretném idézni. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a következőképpen olvashatjuk a 32. verstől. Tehát zsidókhoz írt levél 11. fejezet 32. verstől. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról, akik hit által országokat győztek le. Tehát hit által egy ember egy egész országot le tud győzni. Ez egyébként, én azt gondolom, hogy a Biblián kívül a józan történetírás is ezt alátámaszthatja, mert a történetben is azt látjuk, hogy sokszor egy ember fellépése, vagy egy ember határozott irányultsága úgy helyre tett dolgokat, és úgy rendbe tette százezrek, milliók életét, és ahhoz elég Istennek mindig csak az az egy, nem kell még csak kettő sem. Hogy hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, megoltották a tűznek erejét, megmenekültek a kard élétől, felerősödtek a betegségtől, erősek lettek háborúban, megszalasztották az idegenek táborát. Csak hogy mondja, ugye visszatekintve a bibliai történetekből ezeket be tudjuk helyettesíteni, számunkra a döntő kifejezés itt a fontos, hit által országokat lehet legyőzni. János pedig azt mondta, hogy hit által a világot lehet győzni. Tehát ne féljünk attól, hogyha az igaz egység mellé állunk. Ne féljünk attól, hogy megláthatjuk azt, hogy a hamis egységben akkor sincs erő, hogyha mindenki erről beszél. Én nagyon elevenen emlékszem a 60-as, 70-es évekre, amikor Magyarországon is az egyik vezérszó ez volt, hogy egység. Nem tudom, hogy visszaköszönnek a régi skandált szózatok, hogy egység a népben, egység a pártban. Ugye hallottuk ezeket, skandálták. A május 1-i felvonulások ezektől visszhangoztak. Akkor is létrehoztak egy nagy egységet, mert azért Kelet-Európában ez egy nagy egység volt. Fönn is maradt 31 néhány évig. És utána pedig úgy dőlt össze, hogy semmi köszönet nem volt benne. De létre lehet hozni, ideig óráig létre lehet hozni egységet a történelemben, de semmi nem, és akkor milyen hatalmas, senki nem mondja azt, hogyha most visszamennénk a 60-as, 70-es évekbe, hogy most ő egy 2015-ös ismerettel ott tudna jelentkezni, hogy álljon meg a menet, ez már eleve hamis és hazug. Ugye nem sokan mertek szólni. Mondhatnám azt is, hogy senki sem. Én, mint egy humoros dologra visszaemlékezem, hogy 1978-ban kerültem a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudomány Intézetébe, ez itt van a Gellérthegynek a lejtőjén, a Ménesi úton, és eljött az első május elseje. És mivel én voltam a legifjabb gyakornok az egész intézetben, hát rám osztották azt a megtisztelő feladatot, hogy a vörös zászlót vigyem. Az egész intézet előtt, hogy én fogjam a vörös zászlót, és akkor menjek előtt. Tanácskoztam magammal egy sort, hogy én ebbe belemehetek-e vagy sem. De hát azért egy fiatal gyakornok, akkor voltam ugye 24 éves, az nem mondhatta meg, hogy mondjuk, hogy vigye az igazgató, vagy vigye a főosztályvezető a vörös zászlót, én ugyan nem viszem. Ezt ugye nem mondhatta, ugye egy kicsit visszaképzeljük magunkat. Én sokat gondolkoztam és küszködtem a kis albérleti konyhában esténként és éjjelenként, mert én ebből problémát csináltam, és végül is eldöntöttem azt, hogy én nem fogom vinni a vörös zászlót. És ez nekem be kell jelenteni. Nem nagy dolog, tudom, nem akarok a rendszer megdöntőjeként itten tetszelegni, mert ez nem távol van attól. Bejelentettem, hogy bocsánatot kérek, én nemhogy nem viszem a vörös zászlót, de ki sem megyek. Tehát ki sem megyek, mert nem volt szokásom egyébként se ilyen budapesti felvonulásokra kimenni, már egyetemista koromban is elkerültem ott a Dózsa-György út környékét ebben az időben. És csodák csodájára az igazgatónk vitte a vörös zászlót. Az igazgatónk vitte, mert tudni kiderült, hogy mások se akarták. Na, ilyen szintig még elmehetett a dolog. Lehet, hogy ez a jó pofaság is volt, mert mindenki tudta, hogy mi ellenforradalmi intézmény vagyunk. Itt tényleg ilyen emberekből rekrutálódtunk, de az egységet, akkor mekkora hangsúlyt fektettek arra, hogy ezt szemléltetni, ezt demonstrálni kell, nem? Nem? Reggel kezdődött a műsor, és még délbe is ott vonultak, nem? Idősek emlékezhetnek rá, hogy mi volt. Sokféle egységet létrehozott az emberiség. A Biblia azt mondja, hogy a pusztán politikai, ez egy politikai egység volt, ez egy politikai egység. Hogy hát ennek az eszmének van igaza. Nem a kapitalizmus egy rút dolog, a szocializmus az emberhez mért, ennek az eszmének, ez egy politikai dolog volt. A Biblia azért nem beszél részleteiben ilyesmikről, mert a Biblia a legfélelmetesebb egységre irányítja a figyelmünket, a vallás és a politika egységére. És ez pedig a mi korunkban ütött ennek az órája. Ez az az egység, amit az emberek ma szinte sokszor földön túli boldogsággal szemlélnek, mint a jövőt illető vágyaik ne továbbják, mint a szép reménységet, hogy az emberiség meg fog javulni, és a háborúkat fölváltja egy bizonyos béke időszak. A Biblia erre azt mondja, hogy ez sietteti az emberiség végső romlását, és ezért vannak a Bibliában erről ilyen hangsúlyos proféciák, és ezért imádkozott Jézus nem a világ, és nem általában a keresztények egységért, hanem azokért, akik befogadják Isten beszédét és az igazságot. Én ezt a három pontot említettem, egy rövid időkeretben többről nem is nagyon lehet beszélni. Én átadom a szót a kedves hallgatóknak, csak megkérdezem, hogy tartsunk-e szünetet, vagy gyors kérdések, gyors válaszai, és utána, ha majd valaki részleteiben is akar, akkor még itt maradhatunk. Nem tudom, hogy a szervezők ezt hogy gondolták el. Látom, hogy többen már más program miatt nyilván menni kényszerülnek, hogy tartsunk egy 5-10 perc szünetet, vagy pedig mondjuk azt, hogy most gyors visszakérdezésekre legyen először lehetőség, utána pedig, akinek még van kérdés, az utána még egy kis kört itt formálhatunk. Nem tudom, hogy kinek van gyors visszakérdezése az elhangzottakra. Tessék, parancsolj! De most mi a kérdés ezzel kapcsolatban? Igen, tehát igen, az igaz, hogy így Biblia versek összeérnek, a János 17 meg az 1 János 4-ben ezek összeérő Biblia versek. Tehát Isten már Ábrahámnak is azt mondta, hogy én a mindenható Isten vagyok. Járj én előttem, és légy tökéletes. Nekem nincs lehetetlen, de Isten ugye nem használja a mindenható hatalmát arra, hogy kényszerítsen embereket. Isten kényszerítés nélkül is oda tudja vezetni az eseményeket, ahova az emberek nem is gondolnák. Isten megengedi ezt, hogy az emberiség azt csináljon ezen a bolygón, amit akar. Ugye ezt majd fogjuk látni a másik a következő előadáson, aminek nagyon érdekes címe van. Tóth Gábor ezt a címet adta, hogy mit terveznek a tányérunkra. Ezt is megengedi Isten, hogy az emberiség önmagát annyira becsapja, hogy tulajdonképpen az ember tönkre tegye a legelemibb dologgal önmagát, amit bevisz a szervezetébe az étkezéssel például. Megengedi az Isten. De aki Isten szavához ragaszkodik, az pontosan tudja, hogy az Isten milyen törvényeket hozott, testi táplálkozásbeli törvényeket. És ezért Istennek nincs szüksége kényszer alkalmazására. Isten az egységet soha nem úgy hozza létre, hogy valami kényszerítő erővel megtöri az ember akaratát, hanem Isten arra vár, hogy az emberek szabad belátásból elfogadják az igazságot, legyőzzék a magukban levő rosszat, és az ő segítségével keressék a közösséget, keressék az egységet más hasonlóan gondolkozó embertársaikkal. Köszönöm szépen. Tessék, más gyors kérdés, amit gyorsan helyre tudunk tenni, mert ha valakinek olyan nagyon kiterjedt, nagyobb irányú kérdése lenne, nyilván, hogy arra hát itt tudunk maradni, nem vagyunk megkötve az időben, tehát én szívesen maradok itt, ha valakinek nagyobb átfogó kérdése is van. Ha esetleg másokat annyira az nem érint, akkor hát kisebb körben beszéljük meg. De ilyen alapvető, amit talán gyorsan megválaszolható kérdése van-e valakinek?
Tessék. Ja, a kérdésem, ez a globalizáció, ez milyen időtávot ölelt el? Tulajdonképpen ez meddig tart, és milyen a kifutási ideje nagyjából?
Igen. Na most nagyon érdekes, hogy mióta, azért, hogyha végig tekintünk az elmúlt évtizedeken, ez mióta jött be ez a forgalom? 40 éve még beszéltünk erről? 30 éve? Hát olyan 20 éves, tehát még egy elég siheder fogalom ez. Meg hogy ezt hogy dobják be, mert például az ökumenizmus, ami csak a vallások közötti egység, az mondjuk a 40-es évek vége óta nagyon elterjedt kifejezés, hiszen egyházak léptek be az ökumenikus világszervezetbe, de ez a globalizáció, ez ugye a kérdés arra vonatkozik, hogy ez az emberiség történelmének milyen hosszú időszakát öleli fel, ugye? Tehát, hogy ez egy rövid életű dolog, ez évtizedekben mérhető, vagy most már ezután már mondjuk így és így lesz. Most ezzel kapcsolatban majd hozok a legközelebbi előadásokra egy ilyen színes diagramot, mert kinyomtattuk, hogy a Biblia idői proféciáit. A Bibliában alig több mint 15-16 idői profécia van. Az idői proféciák mutatják az emberi történelemnek az előrehaladását, és azt kell, hogy mondjuk, hogy az utolsó nagy idői profécia több mint másfél évszázaddal ezelőtt lejárt, és azután azt ígéri a többi bibliai profécia, maga Jézus Krisztus is, hogy felgyorsulnak az események. Tehát ennek a világösszefogásnak már jellegéből adódóan is ezt nem lehet hosszú kínpadra fektetni. Ez egy rövid életű dolog, már az emberiség egész történelmihez képest. Ez néhány évtizednek a kérdése, mert hát azzal is okolják meg ezzel, hogy ha nincs világösszefogás, akkor elvész az emberiség. Tehát akkor tartatatlan állapotok fognak bekövetkezni. Itt fog majd a harmadik előadónk az 5 évvel ezelőtti önmagával szembesülni, mert ugye innen mondta azt Hetesi Zsolt, hogy itt olyan globális problémák vannak a környezetvédelemben, hogy így mondta, hogy néhány év múlva már megnyitjuk a csapot, de a víz nem fog belőle folyni. Tehát itt kiürülnek a tartalékok, nem csak víz, de kőolaj, származékok, stb. Tartalékai. Tehát a globalizáció azzal érvel, hogy ha nincs ez a világ összefogás, akkor itt az élet válik kérdésessé. Ez nagyon nagy hangsúlyt ad a törekvéseinek, mert hogyha én azt mondom, hogy itt a kerület leég, hogyha mi most mindannyian nem futunk tűzoltófecskendő után, hát megnézném, hogy ki az az ember, aki most ágálni fog ez ellen. Hát ugye egy kerület égjen le, csak azért, mert én nem akarok tűzoltófecskendő után futni. Körülbelül ez a helyzet most is, hogy és a hétköznapi ember is ezzel szembesül, hogy a levegő már nem az a levegő, a víz már nem az a víz, a táplálék már nem az, a gyerekek fejében már más rendszerben keringenek a dolgok, a nemzedékek között iszonyatos nagy ellentétek vannak. Most én is, mint érintett, megütötte a fülemet, hogy mondták, hogy a ratkó nemzedék. Egy pár héttel ezelőtt, hogy azok már olyan sokan vannak, meg azoknak már nyugdíj se lesz. Egy érdekes dolgok, hogy a világ tele van feszültséggel, nyugtalansággal, nyugtalanság keltésével. A Biblia ezt úgy mondja, hogy mintha valaki az egyik kezével vinné bele az emberiséget az egyre nagyobb problémákba, másik kezével azt mondja, de hát itt van a megoldás, emberek, egyesüljünk. Körülbelül így. Erre szoktam azt mondani, hogy a műsort innen közvetítik. Nem látszik, hogy ez ugyanarról jön. Ugyanarról a tőről fakad a két kéz, és ez is nagyon megtévesztő erejű lehet. Én azt gondolom, hogy ennek a globalizációs világ időnek, ennek, ha ebből eltelt két évtized, nem sok évtizede van. Mert ez egy olyan világméretű szédítés és hazugságdömping, hogy sok minden kiváltja a beavatkozást, Isten beavatkozását, de az, hogy itt olyan össze-vissza helyzetbe hozni az embereket már, hogy úgy mondjam, elmebelileg, hogy az emberek aztán, mint a megvadult vadak egymásnak mennek, Ez kiváltja Jézusnak azt a megígért második eljövetelét, ami a szabadításnak és a problémák megoldásának az eljövetele. Csak ezzel az emberiség jelen pillanatban nemhogy nem áll szóba, de nem is foglalja szóba. Tehát ez, hogy mondjuk Istennek van ilyen ígérete, ezt nem is foglalják szavakba. Néhány évvel ezelőtt az interneten megjelent, hogy muzulmán tudósok elkezdték komolyan ott Irakba vagy Iránban olvasni a Bibliát, és kiderítették, hogy a Biblia legtöbbször pedig erről az eseményről szól. A legtöbb bibliai kijelentés, több mint 400 kijelentés Jézus közbeavatkozásáról szól. És akkor ezek az iszlám tudósok elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogy lehet, hogyha ez így van, hogy a kereszténység ezt nem hirdeti, vagy egyáltalán melyik keresztény felekezet hirdeti ezt. És átjöttek Angliába, és ott Londonban folytattak konzultációkat bizonyos felekezettel, hogy hogyan is van ez, mert nekik ez, mint Korán követő embereknek föltűnt. Úgyhogy a kövek majd fognak beszélni. Mert ez nagyon feltűnő dolog, hogy a Bibliában azt a sok-sok kijelentést számba vesszük, ezek párhuzamosan futnak ugye egymással, megvilágítják az élet különböző oldalait, és mindegyik azzal fejeződik be, hogyha itt nem lenne közbelépés, ha kéz érintése nélkül nem jönne a kő, mint a Dániel második fejezete mondja, akkor itt, hogy mondjam, olyan félelmetes dolgok történnének, hogy az emberiség önmagát emésztené föl. És ezt pedig Jézus meg fogja akadályozni. De hát ez már egy másik témakör. De ide csatlakozó persze. Köszönöm szépen. Más ilyen gyorsabb kérdés? Tessék, panacsa. Nem, a mögötte. Bocsánat, a időseké a idősebbek. Jó, ezt meghagyjuk, akik itt maradnak, és erről szívesen beszélgetnek, ez tényleg egy hosszabb kifejtés, de szívesen. Tessék, Pater.
Amerikában, ami azt jelenti, hogy az erkölcsi értékrend kezd eltűnni. A harmadik világ terhére, és a mai napokban ugye ez a új muszlim állam, most mindenkinek nevezem, ahol diákokat 140 éven gyilkolják, akkor azt szeretném megkérdezni öntől, hogy tulajdonképpen nem az emberiségnek egy transzcendentális megújulás lenne ahhoz szükség, hogy azért, amiért teremtett a Teremtő bennünket, hogy szeressük, segítsük egymást, megadta a döntésük ott, hogy jót vagy jót, csak cselekedjünk, félreértés ne essünk. Ebbe az értelembe tessék szeres nekem behelyezni a globalizációt. Én nem hiszek a globalizációnak abban a reményében, hogy minden megoldódik. 2000 évvel ezelőtt görögöknél próbáltak az utopisztikus szocializmust megteremteni, vagy durván mondom, és nem is tudtak szinte hozzá. Elnézést, már megnéztem.
Igen, ez nagyon jó és ide vonatkozó kérdés. Köszönjük szépen, mert ezek mozdítják meg a gondolatainkat. Én erre azt tudom önnek válaszolni, hogy nagyon sok ember mondja azt, hogy ma az emberiség olyan erkölcsi mélységben van. Minden területen, tehát az, hogy az erdőket pusztítják, hogy szemetelnek, folytatva azon, hogy nem akarnak házasodni, gyermeket nem akarnak vállalni, bezárva azon, hogy az időseket leírják, hogy már jobb lenne a föld alá helyezni őket, mint hogy eltartani, pedig hát nem kell eltartani az idősek. Az idősek befizették azt, amivel. Tehát azt ne úgy vegyük, hogy a fiataloknak kell eltartani az időseket. Az idősektől bőven levonták azt, amit ha jó helyre tettek volna, nem loptak volna, nem más helyre tettek volna, abból bőven el lehetne tartani. Ha már kitalálta az emberiség körülbelül 150 évvel ezelőtt a nyugdíjrendszert, mert azelőtt nem volt ilyen. És mégis mindenki élt és valahogy megélt. De summa summarum olyan mélységben van az emberiség, hogy a globalizációnak egyik ütőkártyája az, hogy bizonyos erkölcsi minimum, az ha kényszerítve is, de azt el kell várni az embertől, hogy kényszerítsenek valamiféle erkölcsi minimumot, mert hogyha nem, ha itt nem áll minden ember kötélnek, akkor a világnak a jövője kétséges. Itt egy olyan problémával állunk szemben, ami a Bibliának is nagy kérdés, hogy lehet-e kényszeríteni az erkölcsöt meg az istenhitet, mert a Biblia szerint nem. Tehát azt lehet kényszeríteni, hogy valaki a piroson ne menjen át, mert azt jól meg kell bírságolni, vagy hogy azt is lehet kényszeríteni, hogy valaki ne öljön és ne lopjon. Tehát a polgári törvények is egy ilyen kényszer intézkedések, és a polgári törvények azok nagyon helyénvalók, de azt kényszeríteni, hogy valaki az Istent így, vagy bizonyos erkölcsi dolgokat úgy fogadjon el, mint külsődleges dolgokat, és azt belülről ő, ha nem fogadja el, akkor is ugyanaz, ez egy nonsens. Tehát a Biblia szerint az igazi erkölcsiség az mindig a gondolkodásban kezdődik. Ezért a Biblia mind a 66 könyvében talán szerepel ez a mondat, hogy térjetek meg. Tehát változtassátok meg a gondolkodásmódotokat, mert hogyha belülről az ember nem változik meg, szóval önző ember tehet néha önzetlen dolgokat, de attól még nem lesz jobb ember. Tehát ahhoz, hogy mi jó dolgokat tegyünk, Jézus így mondta, hogy a jó fát jó talajba ültessétek, és hozzatok jó gyümölcsöt. A rossz fát, rossz fából csak rossz gyümölcsök jönnek. Tehát az embernek radikális megváltozásra van szüksége, és hogyha ezt az ember nem a saját kereséséből, önszántából teszi, akkor semmiféle erkölcsiségnek nincs értéke. Tehát félelemből nem lehet erkölcsöt, számításból nem lehet erkölcsöt. Erkölcsöt csak tiszta, őszinte keresésből, belátásból lehet alkotni. És ezért van minden kudarcra ítélve, ami azt hirdeti, hogy az emberekkel ezt kell elfogadtatni. Most állítólag egy amerikai szenátor is pár héttel vagy hónappal ezelőtt azt mondta az amerikai szenátusban, hogy már mégiscsak borzalmas ez az erkölcstelenség, hogy bizonyos dolgokat az embereken rá kell erőltetni, rá kell kényszeríteni az emberekre. Nagyon sokféle módja van annak, hogy az emberek megismerjék az igazi erkölcsöt, és sajnos ezeket rendre kihagyják, és rögtön a kényszer eszközéről kezdenek beszélni. Jézus is azzal kezdte az imát, hogy megismerjenek téged az egyedüli. Tehát ismered, tehát az, hogy egyszerűen fölajánlani embereknek, hogy emberek, ez a választási lehetőség. De a világunk eddig nem jut el. Hát az az igazi megoldás, amikor azt mondjuk, hogy igen, lehet így is élni, de lehet így is élni, és akkor ismerd meg, és döntsd el. Tehát én ezért nem hiszek a globalizációban, mert a globalizáció az jelen pillanatban egy ilyen nagyon fifikás, furfangos, manipulatív kényszer intézkedéseknek a sorozat, és kényszerből soha nem lesz jobb erkölcsiség. A jobb erkölcsiségre az törekszik, aki tiszteli az embereknek a szabadságát, és az embereknek valóban úgy akar jót, hogy példát mutat nekik, és fölajánl nekik valamit, úgy, ahogy azt Jézus tette. Jézus soha senkit nem kényszerített. Hogy itt egy Jézus életet című könyvben van ez a halhatatlan megfogalmazás, szinte így lehet mutatni, hogy Jézus ezt soha nem csinálta. Ezt. Jézus soha nem tuszkolt, vagy Jézus ezt csinálta. És itt a másikon áll a válasz, hogy most követi, vagy nem követi. Jézus mindig kérlelt, Jézus mindig hívott, ezt megtette, mert ezt meg is kell tenni, de Jézus soha nem ráparancsolt, hogy most így és így tedd. És ez most mindegy, hogy kis arányba csináljuk, egy családba csináljuk, vagy egy nemzetbe, vagy az egész emberiségbe, ezt az alapvető törvényt nem változtatja meg. Kényszerből jó dolog nem származik. Ezt ki kell mondani, mert lehet kényszerből ideig, óráig megszeppent embereket gyártani, hogy az emberek úgy megszeppennek, és akkor csinálják, mert hát rájuk parancsolnak, de utána annál rosszabb lesz. Mert elmúlik a kényszer hatása, és akkor tombolni fog, olyan, mint Magyarország 89-90-ben, nem? Tehát erre röviden ennyit, de ha ilyen jó és magvas problémafelvetések vannak, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy akinek van ideje, maradjon az agórán, akinek nincs ideje, az interneten is meghallgathatja, hogyha itt most nincs ideje. Mindenkinek fölhívom a figyelmét, hogy aki internetet használ, hogy a www.sola.hu honlapon meg lehet hallgatni a főiskolai előadásunkat, a www.bibliacentrum honlapon közel 3000 előadásunkat lehet, és akinek ilyen vékony könyv elolvasására még van ideje, most ezt tudjuk ingyen felajánlani, illetve ez a gyülekezet a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvet ajánlja fel, mert a hegyi beszédben Jézusnak az egész etikai rendszere ott áll. Ha valaki megismeri a hegyi beszédet, azt gondolom, hogy az egyfajta kulcsot kap Jézus tanításaihoz, tehát most a mai alkalomra ezt tudjuk ingyenesen felajánlani, hogy egy kicsit olvassunk. De ha úgy tetszenek gondolni, akkor most tényleg befejezzük, akinek van kedve és ideje, mélyebb kérdéseket, mert már egy vagy kettő elhangzott, legyenek kedvesek ide előre fáradni, másfél órában, ha maximáljuk az előadásainkat, gondolom, az senkit nem sért, nem sok időt raboltunk el tőle, akkor a többiektől szeretettel búcsút veszünk. Következő előadónk Tóth Gábor, élelmiszeripari mérnök, gépesített világ, avagy mit terveztek a tányérunkra. Ez lesz május 2-án. Mindenkit szeretettel várunk, 10 perc után megkezdjük a megbeszélésünket. Köszönöm a figyelmet!